Isztambul a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultra-rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését, erről a miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán a védelmi tanácsülése után. Azt mondta, a védelmi tanácsülését az ukrán olajblokkád miatt hívta össze, január 27-e óta nem érkezik olaj a barátság veszetéken. Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példanélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak, az ukrán kormány az olajblokkáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, közölte. Orbán Viktor meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látja, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A katonák mellett a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek ezekre a helyekre, valamint a rendőrséget is mozgósítják. Az Európai Uniós Külügyi Tanács hétfői ülésén hangzott el először világosan elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, jelentette ki a külgazdaság és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy luxemburgi kollégája felvetette, menjenek magyar és szlovák szakértők megvizsgálni a barátságvezetéket, amire ukrán részről hosszú csend következett, majd az a válasz, hogy erről majd még egyeztetni kell. A magyar tárcavezető szerint ezzel bebizonyosodott, hogy technikai akadálya nem lenne az olajszállításnak. Ráadásul erre az Európai Unió külügyi főképviselője Kaja Kallas azt mondta, a magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába, hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. Ukrajna háború 4 év alatt több támogatást kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta, jelentette ki a miniszter az országgyűlés általános vitáján. Szijjártó Péter a számokat ismertetve elmondta, 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az EU Ukrajnának, ez 73 ezer milliárd forint, háromszorosa annak az összegnek, amit hazánk 22 év alatt kapott. Aláhúzta, hogy Brüsszel gyakorlatilag minden létező pénzt egy megnyerhetetlen, reménytelen háború folytatására akar fordítani, mint egy feneketlen kútba dobálva az európai emberek pénzét. Az Egyesült Államok ma jobb, gazdagabb és nagyobb hatalmú, mint egy évvel ezelőtt, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a washingtoni kongresszusban elmondott évértékelő beszédében. Az MT személye szerint a törvényhozás két házának együttes ülésén az USA állapotát felvázoló két órás beszédben Trump azt mondta, az ország történelmi átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban és aranykorát éli, még úgy is, hogy véleménye szerint a demokraták tönkreteszik az országot. A külpolitikai témák között Trump megismételte második mandátuma alatt az USA 8 háború befejezésében játszott kiemelt szerepet, hangoztatta, hogy tovább dolgoznak az ukrajnai háború lezárásán is, megismételte azon kijelentését, hogy az el sem kezdődött volna, ha ő az elnök 4 évvel ezelőtt. Másfél év után kamatot vágott tegnap a Magyar Nemzeti Bank, de Varga Mihály jegybankelnök hangsúlyozta, ez nem jelenti egy kamatcsökkentési ciklus kezdetét. A monetáris tanács 25 bázisponttal 6,25%-ra mérsékelt az alapkamatot, és a kamatfolyosók két szélét is ennyivel vitte lejjebb. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Néhány héten belül bemutatják az első önvezető autókat, amelyek Budapest utcáin fognak közlekedni, mondta el Palkovics László az Indexnek. Egy évvel ezelőtt nevezte ki őt, Orbán Viktor miniszterelnök a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztossá, ezen apropóból adott interjút a portálnak. Szóba került, hogy tárgyalások folynak nagy adatközpont létrehozásáról, humanoid robotok magyarországi gyártásáról és egy diagnosztikai onkológiai központ felállításáról. A kormány 15%-os GDP növekedési potenciát lát a mesterséges intelligenciában 2030-ig, illetve arról is beszéltek, hogy egy évvel ezelőtt még a magyarok 54%-a félt az AI-tól, már ez az arány megfordult. Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án, valamint 28-án és 29-én szünetel majd a vasúti forgalom a déli pályaudvaron, között a MÁV ZRT. A vágányok berendezése karbantartását a két hétvégén mintegy 100 munkatársuk végzi majd. Biztonságosan fogyasztható és egészséges a budapesti vezetékes ivóvíz. A csapvíz megfelel minden hatályos hazai és uniós egészségügyi előírásnak, tájékoztatta a fővárosi vízművek az MT-t. Korábban a Hunren Ökológiai Kutatóközpont kutatói a 2024-ben kezdett vizsgálataik során örökvegyületeknek is nevezett szerves vegyületeket, PFAS-eket mutattak ki a Gödi Samsung és a Komáromi SK akugyárak egy papírgyár és egy olajfinomító közelében, az aggasztó eredményeket nemrég tették közzé. Végül az időjárásról. Jellemzően derült lesz az ég fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban mínuszad, napközben plusz 8-ok körül alakul. Hírenket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, és szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szeretni egy hangba, mi a szívet el sose hagyja, jöhet akármi önök két lak. Megy az idő, még tisztán szól, belül a hangod a múltunkból. Hello, bármit érzel, ez így volt jó. Ez is egy újabb képzelgés, valahol egyszer mellém lép. Súgod és nem kell több szó. Mondd, mikor tegnap érzem, és a hangot hallom az képen, mit akar tőlem az képen lép. Ó, de jó, vele milyen csoda történt, benne elveszed a kép, sose lesz. Ez is egy újabb képzelgés, valahol egyszer mellém lépsz, hello. Mondod és nem kell több szó. Úgy fog véget élni az életünk talán, hogyha egyszer újra lát, nem is állsz rám. Megy az idő, még tisztán szól, belül a hangod a múltunkból. Hello, bármi történt, még volt jó. Ez is egy újabb képzelgés, ahol egyszer mellém lépsz. Hello, mondod és nem kell több szó. Nem kell több szó.
Értékadó, magazinműsor a Tudás Alapú Gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink! Köszönti Önöket mai értékadó című műsorunk szerkesztője, Drimba Miranda. Műsorunkban egy riportot hallhatnak az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének dékányával, majd pedig a Hevesvár megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint Eger megyei jogú város önkormányzata gazdasági évnyitójára látogatunk el. Műsorunkban kiderül az is, hogy a magyar alma egészséges, biztonságos és kiváló minőségű. Ha tehetik, maradjanak velünk a most következő fél órában.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Műsorunk első felében a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott programok egyikét idézzük fel. A nagy volumenű esemény sorozathoz az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézete is kapcsolódott, hiszen számos aktuális kutatást reprezentáltak az intézmény oktatói. A következő riportunkban az egyik előadó a vendégünk. Köszöntöm dr. Táncos Tamás, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánját a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Beszélgetésünkben a 2025. november 27-én megtartott gazdasági kihívások és alkalmazkodási stratégiák a változó világban című előadássorozatról szólunk. Ezen a rendezvényen számos egyetemi oktató előadást tartott aktuális gazdasági témákról. Jelen riportban az ön előadását emelném ki, melynek címe az ingatlanárak változása a hazai gazdasági környezetben. Kérem ismertesse előadásának főbb ismerveit.
Én is köszöntöm a hallgatókat, köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek erről a kutatásról. Ami magát a kutatást illeti, itt három kollégával, Csugány Julianna és Eri Zoltán kollégámmal végeztük ezt a kutatást. Ez egy visszatekintő felmérése, elemzése a hazai ingatlanárak alakulásának a hazai gazdasági környezetben. Egész konkrétan arról van szó, hogy itt 1997 és 2023 közötti lakóingatlani árakat vizsgáltunk, idősorosan négyzetméter árakról beszélünk, tehát minden egyes esetben, amikor én árakat említek, azok négyzetméter árak lesznek. Az elemzésnek az adatbázisa a Központi Statisztikai Hivatal ingatlan adattár adatbázisára épül, innen vannak meg az ingatlan árakra vonatkozó adatok, illetve minden információ, amit elemeztünk, valamint az ingatlan árakat összevetettük a jövedelmeknek az alakulásával, a személyi jövedelem oldalakot képező jövedelem alakulásával, ez az adóhivatal adataiból, illetve a KSH adataiból származik szintén, ezeknek az adatoknak az összehasonlítására kerül sor. Az elemzést elvégeztük országos átlagban, az összes ingatlan átlagárát egy adatnak tekintve, és aztán szétbontottuk országos viszonylatban ezeket az adatokat téglalakásokra, panellakásokra, és családi házakra, vizsgáltuk ezeket a tendenciákat, és utána Egerben vagyunk, természetesen egy egri összehasonlítást is tettünk, az összes ingatlanra vonatkozóan, meg a ingatlan típusonkénti összehasonlításokat is megtettük. Emellett országos viszonylatban végeztünk egy települési összehasonlítást. Itt elsősorban az volt a célunk, hogy azt vizsgáljuk, hogy az itt jelzett időszakban mekkora volt az ingatlanáraknak a térbeli differenciálódása, illetve hogy ez nőtt vagy csökkent, magyarán, hogy az ingatlanárak közötti területi különbségek a vizsgált időszakban egyre nagyobbak lettek, vagy egyre kisebbek lettek. Ha tetszik, lelőhetem, akkor én dinamikusan differenciálódtak az ingatlanárak Magyarországon, tehát nagyon nem mindegy, hogy az adott ingatlan, amiről beszélünk, az hol van. Ennek a térbeli elhelyezkedése az ingatlanárakat befolyásoló tényezők szempontjából egy kulcsfontosságú tétel. Globálisan így néz ki az elemzés.
Miért fontos figyelemmel kísérni az ingatlanárak változását?
Az ingatlanárak változását figyelemmel kísérni alapvetően két dolog miatt fontos. Egyrészt mindenki lakik valahol. Ezeket az ingatlanokat meg kell venni. Tehát bennünket többek között az érdekelt, hogy a jövedelmeknek a növekedési üteme és az ingatlanáraknak a növekedési üteme hogyan viszonyul egymáshoz, mert ebből le lehet vonni olyan következtetéseket, hogy mely időszakokban volt nagyobb esélye a hazai lakosságnak arra, hogy a jövedelme, a saját jogon megszerzett jövedelméből lakáshoz jusson, magyarán állami támogatások nélkül, saját jövedelméből, és hogyan alakult ez az lakáshoz jutás, ingatlanhoz jutási esély a vizsgált időszakban, tehát ez javult, romlott, stagnált. Egyrészt ezért fontos ez, másrészt nagyon sokan, ha tehetik, vásárolnak ingatlan befektetési céllal. Bennünket az is érdekelt, hogy érdemes-e ingatlanba fektetni a megtakarításainkat, és ha érdemes ingatlanba fektetni, akkor hol, milyen típusú ingatlanba érdemes inkább fektetni a megtakarításainkat. Alapvetően ez a két cél lebegett előttük akkor, amikor ezt az elemzést végeztük. Van egy hosszabb távú célunk is, ez egy kezdeti lépés számunkra az elemzésnél, hogy nem azt mondom, hogy az első kutatásunk, de az első kutatásaink egyike. A hosszú távú célunk az lenne, hogy azt megpróbáljuk majd valahogy megvizsgálni, hogy időben hogyan lehetne azt előre jelezni, milyen tényezőkkel lehetne azt előre jelezni, hogy hol vegyek most ingatlant ahhoz, hogy az a jövőben számomra egy hasznot, egy befektetést, egy eredményt, egy, ha tetszik, nyerességet, profitot biztosítson. Ez nem egy egyszerű mutatvány, még nem tudjuk, hogy fogunk eljutni idáig, de a hosszú távú cél az ez.
Hogyan lehetne definiálni egy jó árértékarányú ingatlant?
Az, hogy jó árértékarányú az ingatlan, az nagyban függ attól, hogy kinek a jövedelméről beszélünk, tehát kinek jó árértékarány. Ezt mindig a fogyasztó határozza meg. A vásárló ő dönti azt el, hogy ő milyen értéket keres, mit szeretne egy ingatlantól, és erre mennyi pénze van, mennyit hajlandó érte fizetni. És hogyha két dolog találkozik, tehát találok egy olyan ingatlant, ami az én igényeimet kielégíti, és megvan hozzá a forrásom, hogy ezt meg tudom venni, akkor ez egy jó árértékarányú ingatlan. Ha egy általánosabb megközelítést akarunk megragadni, akkor én azt mondanám, hogy az ingatlan ára szempontjából az a kulcsfontosságú, hogy az ingatlan hol van. Tehát én valahányszor ingatlant vásároltam, vásárolok, az elsőleges szempont, hogy hol helyezkedik el. Mert az építőanyag, a befektetett munka, az nagyjából egészében ugyanakkor a költséget jelent, bárhol is vagyunk az országban. Nyilván vannak differenciál, de ez nem kardinális. Az ingatlan viszont odébb vinni nem lehet. A téglát akkor is meg kell vennem, ha az ingatlan jó helyen van, meg akkor is, ha rossz helyen van, nagyjából ugyanannyi a tégla, akkor is, ha rossz helyre viszem, meg ha jó helyre viszem, odébb vinni nem tudjuk az ingatlant. Tehát akkor, amikor az ember ingatlant vásárol, én azt gondolom, hogy az a kulcsfontosságú tényező, hogy hol helyezkedik el. Másképpen megközelítve a kérdést, ha nekem abban kell dönteni, hogy van egy jobb minőségű, mondjuk újépítési ingatlan rossz helyen, vagy van egy kevésbé jó minőségű felújítandó ingatlan jó helyen, akkor én biztos, hogy a másodikat fogom választani, inkább nem kell, hogy felújítgatom, helyre teszem, mint sem, hogy legyen egy alapvetően szép csili-vili ingatlanom, de nem jó helyen.
Önnek mi arról a véleménye, hogy valóban megéri befektetni ingatlanba?
Határozott álláspontom, igen. Többek között ennek a kutatásnak ez a konklúziója. Nyilván itt nagyon függ attól, hogy mennyi pénzük van, mert azért egy ingatlan megvásárlása sok pénz kell. De ez megéri. És ez ebből a kutatásból nagyon szépen kijött. 97-től 2023-ig dinamikusan nőttek az ingatlan ára. Két szakaszra osztható ez az időszak. 97-től nagyjából 2014-ig ott is volt egy dinamikus árnövekedés. Én most nézem a számokat. Országos átlagról beszélek. 1997 és 2014 között évi átlagban 8000 forintot nőtt évente négyzetméterenként összes ingatlan átlagát figyelembe véve az ár. Ugyanez 2014 és 2023 között 47 ezer forint, tehát gyakorlatilag 6-szoros a különbség a két időszak között, tehát 97 és 2014 között is megérte ezt megtenni, 2014 és 23 között pláne megérte ezt megtenni, és nyilván, miként mondtam, ez egy visszatekintő elemzés, tehát nem előrejelzés, sebet vizsgáltunk, de én ahogy a mai árakat nézem, tehát az árnövekedés pillanatban megtorpant, azt mondják az elemzők, de én azt hiszem, hogy a jövőben is ez egy jó befektetés lesz, és nyilván nagyon óvatosan bánok azzal, hogy mit merek kijelenteni egyértelműen, és mit kevésbé egyértelműen, de abban szinte biztos vagyok, hogy a befektetési értékét megőrzi a befektető akkor, ha ingatlanba fektet, tehát nem fog elinflálódni a befektetése, mert az ingatlan árak minimum az átlagos árszínvonal emelkedést követni fogják, de én arra tennék sokkal nagyobb tétet, hogy meg fogja haladni az árnövekedés a jövőben is az átlagos árszínvonal emelkedést. Tehát én azt mondom, hogy megéri, én magam ebben az irányba mozdulok, tehát amikor van annyi befektetni való pénzem, hogy kicsit ingatlan tudok lenni, akkor abba fektetek.
Mennyivel változott a jövedelem, és mennyivel változott az ingatlan ár? Ez a kettő változás, ez hogyan viszonyul egymáshoz?
Az említett két időszak élesen szétválik, tehát a 97 és 2014 közötti időszak elválik a 2014 és a 2023 közötti időszakhoz képest. Itt most számokkal nem mutatnám a hallgatóságot, azt mutatja a mi kutatásunk, hogy 1997 és 2014 között jóval jobb esélyekkel futottak neki az ingatlan vásárlók az ingatlan vásárlásnak akkor, ha az ingatlan bérből és fizetésből vásárolták, tehát a jövedelmeknek a növekedése az követte az ingatlan áraknak a növekedését, sőt meg is haladta egy kicsit, tehát volt esély arra, jobb esély volt arra, hogy bérből és fizetésből élők ingatlanhoz jussanak jobban az időszakban. 2014-23 között drasztikusan megváltozott fordítva, tehát onnantól kezdve a bérből és fizetésből történő ingatlanhoz való hozzájutásnak az esélye romlott. Hozzá kell azonban tenni, hogy nagyon sok állami támogatást adnak erre, tehát akkor, amikor én ezekről a számokról beszélek, amiről most beszéltem, itt nincsenek benne az állami támogatások. Csak azt néztük meg, hogy ha valaki a fizetéséből akar ingatlant venni, akkor hogy néz ki ez 97 és 2014 között, és ehhez képest hogy néz ki 14 és 23 között. Az állami támogatásoknak a mértéke 14 és 23 között folyamatosan nőtt, tehát nyilván, ha valaki hozzá tudott jutni állami támogatásokhoz, babaváró, hitel, csok, egyéb állami támogatások, akkor nyilván azok, amit én elmondtam, megváltoznak. Mi ezt nem vizsgáltuk, tehát ez nem volt benne az elemzésünkben pillanatnyilag. Tehát az általam elmondott információkat így kell kezelni.
Egerben hogyan lehetne egy ingatlannak a négyzetméter árát meghatározni?
Azt tudom mondani, hogy az egri ingatlan áraknak a változása az nagyjából egészében az országos átlagot követi. Kicsit alatta van az országos átlagnak, de az országos átlagot követi. Magyarán én azt gondolom, hogy manapság egy téglalakás, egy újépítési téglalakásnak a négyzetméter ára az most már 1 millió forint fölött van, egyre erőteljesebben, de természetesen itt is függ ez attól, hogy hol helyezkedik el az ingatlan. A legmagasabb áron országosan is és Egerben is a téglalakások négyzetméter ára van, és a növekedési üteme is ezeknek a legnagyobb. Panellakások ezt követik, és a családi házak esetében a legalacsonyabb ebben a rangsorban a növekedési üteme. Hozzá kell tenni azt is, hogy a családi házak esetében azért itt a telek méret is nagyban befolyásoló tényező, tehát nem pusztán a felépítményről beszélünk, hanem a telek mérete is a befolyásoló tényező.
Például a társasházaknál, vagy a panellakásoknál mit mondhatunk el, hogy milyen jellemzői vannak például egy kisebb panellakásnak, vagy egy másfél szobás társasháznak?
Én nem vagyok ingatlan értékesítő, tehát nem foglalkozom ilyen mélységig ezzel a területtel. Mi a statisztikai adatokat elemeztük, én nem mennék el ebbe az irányba, mert ez már ingatlanosoknak a területe. Nekem van saját véleményem erről, de ez nem egy szakmailag alátámasztott vélemény. Ehhez ingatlan értékesítőket kellene megkérdezni. A mi jellemzésünk nem ebbe az irányba mozdult el. A magánvéleményemet tudom mondani, én a téglalakásokat preferálom, tehát hogyha nekem kellene most lakást vásárolnom, és társasházi lakásban gondolkodnék, akkor egy téglalakásban gondolkodnék. Az ugyan drágább, de nekem személy szerint műszakilag hozzányúlni egy téglalakáshoz jobban kézzel, mint egy panellakáshoz. Ott bármit fúrni, vésni, műszakilag hozzányúlni az egy nekem komfortzónán kívüli történet, de mondom, ezek személyes vélemények, tehát ez nem egy szakmai álláspont.
Ugyebár az önkutatása Eger városára korlátozódott?
Nem, országos volt a kutatás elsősorban. Eger városát csak azért illesztettük be ebbe a kutatásba, itt vagyunk. Tehát úgy gondoltuk, ha itt vagyunk, és tartunk erről egy előadást, itt a konferencián, akkor a helyi közönségnek is mondunk valamit. De nem ez az elsődleges cél, nem Eger.
Azzal kapcsolatban tudna mondani valamit, hogy Egeren belül melyek azok a városrészek, amik inkább a drágább ingatlanok, és melyek azok a városrészek, amik a olcsóbb ingatlanokkal, ha az eladást nézzük, akkor...
A jó kondíciókkal rendelkező ingatlanokról mondok véleményt, a kevésbé jó kondíciókkal rendelkezőkről inkább nem szeretném senkinek a kondícióit semmilyen irányba befolyásolni. Nekem az a határozott meggyőződésem, hogy Egerben legjobb piaci kondíciókkal a Csákóváros részben lévő ingatlanok rendelkeznek. Tehát az a terület, ami a legjobb kondíciókkal, a Csákó, Tihaméri Malom, az a legjobb rész. Aztán még a Lajosvárosi terület sem rossz, de a legjobb a Csákó, Tihaméri Malom, ez a körzet. Az én meglátásom szerint. Említettem a képbeli differenciálódást is vizsgáltuk, és megnéztük azt, hogy országos viszonylatban hogyan, milyen mértékben differenciálódtak térben. Az ingatlan árak, azt említettem már a beszélgetésünknek az elején, hogy intenzív volt a differenciálódás, és ezt követően megnéztük azt, hogy ketté osztottuk a vizsgált időszakot. Említettem, hogy a 97 és 2013 közötti az egy szakasz, meg a 2014 és 23 közötti a másik szakasz, és főként a 2014 és 23 közötti időszakot elemeztük részletesen. Ebben az időszakban felosztottuk a hazai településeket 4 részre. A felosztásnak a dimenziói azok úgy néztek ki, hogy az egyik dimenzió volt a kiinduló átlagár, a 2014-es átlagár, a másik dimenzió volt a növekedési ütem. És ugye számunkra az a negyed, az a halmaz volt a legérdekesebb, ahol olyan települések vannak, amelyek magas kiinduló átlagárral és magas növekedési ütemmel rendelkeztek, tehát 2014-ben már eleve tráva volt az ingatlan, és ráadásul még nagyon dinamikusan is nőtt. Erről a negyedről azt lehet elmondani, hogy ebben a negyedben a turisztikai térséghez tartozó települések dominálnak, tehát a turisztikai térségben lévő ingatlanok azok, amelyek magas négyzetméteráról és nagy növekedési ütemmel rendelkeztek a 2014-es és 23-as időszakban. Azt is hozzá kell tegyen, itt egy fekete-fehér ábra van előttem, nem tudom pontosan rábökni, Eger majdnem bekerült ebbe a negyedbe, nem sok íja van, itt van valahol. Tehát nem sok íja van, hogy bekerüljön ebbe a legjobb kondíciókkal rendelkező traktusba, de itt főleg balatoni térségek vannak, illetve Pest környéki települések, talán Balaton ellen volt a legjobb kondíciókkal rendelkező, de erre nem esküszem meg, de valamelyik balatoni település, ez biztos.
Tehát akkor elmondhatjuk, hogy Egernek a turizmus, illetve a fővároshoz való közelsége okozza azt, hogy az ingatlanoknak az ára ennyire felfelé emelkedett.
Nem tudom, hogy ez okozza, de hogy ennek jelentős szerepe van, ebben majdnem biztos vagyok. Tehát nyilván hát a turizmus az sok minden magával hoz. A turizmus az önmagában egy infrastruktúrális fejlődést is eredményez egy városban, hát nyilván turizmus akkor van, ha van éttermek, ha van szállodák, ha van fürdő, turizmus, termálvíz, melegvíz, stb. Ezekből a bevételekből fejleszteni is lehet a térséget, vagy a várost. Tehát nyilván ezek a városnak a kondícióit ilyen szempontból javítják. Tehát azt tudom mondani, hogy én azt hiszem, hogy a turizmusnak jelentős szerepe van. Ebben nem állítom, hogy egyedül ez, de azt gondoljuk, hogy a szerepe jelentős.
Köszönöm szépen, én ezeket szerettem volna kérdezni. Esetleg van olyan gondolat, amivel még ki lehetne egészíteni ezt a beszélgetést?
Én is köszönöm a beszélgetést, szerintem minden lényeges elemet megbeszéltünk, amit ebből a kicsinke kutatásból ki lehetett hozni. Én azzal zárom ezt a beszélgetést, amit már említettem, hogy ez az első kutatásaink egyike, mi sok távlatot láttunk még ebben. Bízom benne, hogy a hallgatók számára tudtunk valami fajta értékelhető információt átadni, még ezen aprócska kutatás eredményeként is. Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
Köszönöm. A folytatásban a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara, valamint Eger megyei jogúváros önkormányzata gazdasági évnyitójáról szólunk. A rendezvényt a Cetefungária Kft. Egri telephelyén tartották 2026. január 22-én. A megnyitó ünnepségen az elmúlt évek gazdasági kimutatásait méltatták, valamint köszöntő beszédekkel, előadásokkal, továbbá díjátadásokkal nyitották meg a 2026-os évet. A következő percekben Pintér Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke előadásának szerkesztett változatát hallják.
A kamerát Magyarországon 150 évvel ezelőtt alapították meg, azzal a világos célja, hogy tegyen meg mindent azért, hogy a magyar gazdaság szereplői a lehető legjobb körülményeket tudjanak teremteni Magyarországon. És a magyar gazdaságnak a képviselői az a kereskedésen vállalkozó. A vállalkozó, aki kockázatot vállal, aki hozott értéket termel, aki adót fizet, aki munkát ad, aki társadalmi felelősséget vállal, egy nagyon értékes embertípus az országnak, és jogosan teszünk meg mindent azért, hogy a vállalkozó lehet legjobban érzi magát a saját bőrében. És ennek a tevékenységnek két olyan pozíció a legfontosabb jellemzője, egyik pozíció a vállalkozások kapcsolatos pozíció, a másik kormányok kapcsolatos pozíció, hogy mit foglalkozik a kamara, és ezt határozza meg mindig mindenkori kamarának a tevékenységét. A kamarának az ügyvezetésének az első oldalon ezt lehet átgondolni, és a vállalkozó kapcsolatos pozíciókat teljesen egyértelműen fogalmaztuk meg. A kamara vállalkozásokért van, a kamara vállalkozók, és a kamara azzá válik, amivel mi vállalkozók, illetve a kamara munkatársai teszik. Helyettünkre senki nem fogja megtenni, és ezt megérteni minden vállalkozónak, hogyha mi összefogunk, lépjünk egy magyar vállalkozó, akkor olyan erőt képvisel, rengeteg dolgot el tudunk érni ebben az országban. A kormányok kapcsolatos pozícióknak az újragondolása. Ennek, amikor találkoztunk először a miniszterelnök úrral, és megyek az RKI-k elnök, azt mondta a miniszterelnök, hogy a miniszterelnök úr, azért jöttünk, együttműködünk, de előre leszögeztük, hogy mi a vállalkozók vagyunk az önkormányzata, és mindent vállalkozók oldalán nézünk. Lojálisak leszünk a kormányra kapcsolatban, az nem kérdés, ezt nem akarok szerepések lenni. És ebből indultunk ki, és a miniszterelnök azt mondta, hogy jaj, de jó, hogy ilyen kamarában találkozunk, és az ötödött, és ezt mondja, mert rengeteg ember vesz körül, aki a miniszterelnöksége miatt olyan dolgok, hogy rávonunk, hogy neked rávonunk, hogy remélem ti azok ezek, akik elmondják a véleményeket, hogy mit gondolt a vállalkozások kapcsolatban, hogy tudunk egyik működni. Szinte az első pillanatban megtartott a pozíciót, hogy nekünk is jobban a miniszterelnöknek, és akkor állunk neki, hogy utasod meg, hogy mit tudnak ennek az ügy érdekében tenni. 2025 másában írtuk a lehetőszágból együttműködést a magyar kormányon, mert általában a szerződések általánosak, de ebben a 8 óra szerződésben számtalan olyan konkrétumi szerepelt, amit ezt szeretnénk kérni, hogy a későbbiekben meg lehet kérdezni, hogy elérjük. De már előadtunk három olyan konkrét intézkedést, amit azt gondolok, hogy a vállalkozók érzik azt, hogy itt egy másfajta kamara és egy másfajta kormány kapcsolatban indult meg. Aztán, ami nagyon büszkék vagyunk, de a 25. novemberében a Magyar Országgyűlés egy 11 pontos csomagot tárgyalt meg, és 167 igennel, nulla tartózkodással és modern eszközökkel egyszerűen megszorozta a Magyar Parlament azt a 11 pontos javaslatokat, amelyik kb. 200-250 ezer vállalkozónak tud segítséget nyújtani, és remélhetőleg egy 89 milliárd forint a vállalkozása jövő fog maradni. Én még abban remélem, hogy ezt 89 milliárd forintnak a többségét, vagy legalább a felét, mondjuk a vállalkozók nem érik föl, hanem innovációra, tudásfejlesztésre, tudásnak a bővítésére fogják használni, de nem tudjuk beszélni, csak ismerni tudjuk a vállalkozásokat. És ez 11 pont, egy kicsit fölírtam, ahogy gondolják, hogy gyorsorosok olvassák, hogy én nem akarom felolvasni, számtalan sajtóban, tévében, rádióban ez megjelent, mindenki tudhatja, hogy 11 pont igazából mit tartalmaz. Viszont azt lehet, hogy kevesebben hallották azt a sajtótájékoztatót, amit a miniszterelnök tartott a kamara elnökében, és ott a kamara részre, a kamara rész szempontjából elmondhatok olyan gondolatok, amiket én szeretnék most pontosan önnek elmondani. A miniszterelnök azt mondta, a tudomásul vettük, hogy a kamara egy új pályára lépett. A következő megállapodásunk arról szól majd, hogy hogyan tudunk állami gazdaságirányítási feladatokat átadni a kamarának. Az az érdeke a gazdaságnak, hogy a gazdasági kamara mind a gazdaságpolitikai döntésekben, mind a gazdaságirányítási részt vegyen, hogy önálló döntéssel is rendelkezzen. Elfogadta azt a miniszterelnök és a mostani magyar kormány, hogy mi többek vagyunk annál, hogy véleményezzük a törvényeket, hanem átadhat egy olyan feladatokat adni, amit mi lehetőleg jobban el fog látni, mint mondjuk a kormányok apparátus. Ennek a szellemiségében készítjük el a következő megállapodásnak a sorokpontjait. Én ebből csak kettőt, hogy hármat emelnék ki, egyik a felnőtt képzés. Magyarországon a felnőtt képzés olyan pillanatban a kaotikus állapotban van, az ellenőrzés, a jogosítvány kiadása szempontjából, és a kamarának lenne ez a feladata, hogy a hálózatán keresztül érjük azt el, hogy Magyarországon a felnőtt képzés rendszernek az ellenőrzését és a felügyeletét, a jogosítvány kiadását a helyén alakul, és azért mindent meg kell tennünk, mert már a mai világban a felnőtt képzés egy nagyon fontos alakulat a gazdaságnak. És ebből a megállapodásban még egy fontos dolgot szeretnék kiemelni. Itt is szó volt arról, hogy mennyire fontos a piac a vállalkozások számára. És van Magyarországon egy egészen nagy költségvetésre rendelkező egyéni kormány döntés, amit a sok mindent figyelembe szoktak venni, mert egyéni kormány döntés alapján kap egy cég pénzt. De az általában nem lesz figyelembe, hogy ez a cég vagy legyen magyar, az egy dolog. De ha nem magyar, akkor ez egy külföldi multicég, akkor kötelező arra a külföldi multicéget, hogy a beszállítói magyar beszállítóknak a számára, és azoknak a volumenét növeljék, és ez egy rettenetesen fontos feladatnak tartom, és nem érhető, hogy az elkövető döntésében bekerül a kamerának a szakértője is, aki mindig el fogja fölhívni a figyelmet, hogy ha egyéni kormányzás alapján adunk pénzt valakinek a bővülésre, és ne felejtsük el azt, hogy Magyarországon menjünk és ebben a magyar vállalkozások is tudjanak profitálni. És nagyon röviden, beszéltem röviden arról, hogy ez a mostani kamerának vezetése mit gondol a vállalkozások kapcsolatban, mit gondol a kormányok kapcsolatban, és ennek a tevékenységnek az alapkérdését a területi kamerák adják. Egy vállalkozó először területi kamerával találkozik, és tudják mindannyian, hogy egy benyomása, az első benyomása soha nincsen kétszer. Hogyha az első benyomása egy vállalkozásnak fontos bizalommal kapcsolatban, akkor annak rosszabb következetet ugye is, és ezért nagyon támogatjuk a területi kamerának a tevékenységét. Az az érdekű, hogy a területi kamerák a lehető legjobban végezik a munkájukat, és hogyha jól végzik a munkájukat, és a kamerában, itteni és az összes kamerában a vállalkozók ügyezik, hogy otthon találnak, ügyezik, hogy ez a miénk ez a kamera, akkor az országos kamera is fogja végezni a tevékenységét. És én ehhez kívánok önöknek minden jó vagyosokat. Köszönöm, hogy tettem.
Az agrárium egyik szegmensét, mégpedig az almatermesztést emeljük ki. Az utóbbi időben megjelent híresztelésekkel ellentétben a magyar almafogyasztása nem jelent egészségügyi kockázatot. Nem csak a termesztési feltételek, hanem a rendszeres és nagyon szigorú élelmiszerbiztonsági szabályok, illetve ellenőrzések is garantálják az almák minőségét. A továbbiakban ezzel kapcsolatban hallanak egy összefoglalót. Köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt Ignács Szabolcs Andrást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Heves vármegyei elnökét, akit mostani riportunkban mezőgazdasági aktualitásokról kérdezek. Az utóbbi időben megjelent hírek alapján egészségügyi kockázatot jelent az almafogyasztás. Mit mondhatunk el az almatermelésről?
Legelőször is az jutott a riportani kérdés után az eszembe, hogy minden nap egy alma orvostágot tartja. Ez, amit most itt a médiában is nagyon fölkaptak, hogy termettel meg különböző segédanyagokkal fertőzött az alma, ezt én határozottan el fogom tudni, el is utasítom. Én úgy gondolom, hogy a mai viszonyok között minden termelőnek az a legfontosabb feladata, illetve maga a szabályozók is annyira gátat és annyira korlátot szabnak a különböző használt vegyszereknek, a permetező anyagoknak, hogy a termelők a legmesszebb menők jól figyelnek arra vonatkozóan, hogy mivel, hogy és mikor permeteznek. Ugye ezt a termelőknek megvan az, hogy a különböző célprogramoknál milyen vegyszerekkel, milyen anyagokat használhatnak, le van vezetve, és pontosan le van az vezetve, hogy a különböző anyagoknak meddig van az, hogy élelmiszervárakozási időn van, meddig van az, hogy munkaegészségügyi várakozási idő van, és ezt a termelők most jelenleg Magyarországon persze pontosan betartják. Illetve megvannak erre vonatkozóan azok a hivatalok és szervezetek, akik ezt ellenőrzik, és nagyon pontosan ellenőrzik. Tehát én nem tartom azt valószínűleg, hogy a magyar termelőktől olyan alma fog kerülni, olyan alma került is bármikor a magyar felhasználó olyan fogyasztó piacára, ami bármilyen vegyszerre szennyeződött volna.
Értékadó. Magazin műsorunk a rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentismárrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel mai Értékadó című műsorunk végéhez értünk. Az elmúlt közel fél órában dr. Táncos Tamás, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gazdaságtudományi Intézetének dékánya nyilatkozott. Az ingatlanárak változása a hazai gazdasági környezetben című előadásáról, melyet a Magyar Tudomány ünnepe kapcsán tartott meg 2025. november 27-én. Ezt követően pedig Pintér Péntek Imre, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke szavait idézzük, mely a 2026. január 22-i gazdasági évnyitón hangzottak el Egerben. Műsorunk záró perceiben pedig Ignác Szabolcs Andrást, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hevesvár megyei elnökét hallották az alma termesztésről, valamint az almafogyasztás egészségre gyakorolt hatásáról. Én kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt, Drimba Mirandát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat megismételjük vasárnap 17 óra 15 perckor.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-600-es számon. E-mailt pedig az info@szentismárrádió.hu címre küldhetnek.
Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!